2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ursula von der Leyen megint plusz pénzt kért a tagállamoktól Ukrajna és a háború finanszírozására, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, ez azt jelenti, hogy a bizottság elnökasszonya nem kevesebbet kér, mint 2 év alatt még további 135 milliárd eurót. Ez az éves magyar gazdasági teljesítmény 65%-a, az összes magyar nyugdíjas 7 évnyi nyugdíja, az unió éves költségvetésének közel 3/4-e, tette hozzá. Ez több, mint lehetetlen, ez már abszurd, írta a kormányfő. Az Európai Bizottság átfogó intézkedéscsomagot tett közzé, amelynek célja a katonai mobilitás jelentős javítása és az európai védelem modernizálása. A tervek szerint a katonai Schengen lehetővé tenni a katonai erők és felszerelések gyors és akadálytalan áthelyezését az EU valamennyi tagállamán belül, írta meg a Union Ukrán hírügynökség. Országa légvédelmének megerősítését kérte Robert Fico szlovák kormányfő, amikor fogadta Mark Rutte-t a NATO főtitkárát. Az indoklás szerint az előző kabinetek több katonai eszközt átadtak Ukrajnának, ezért szükség van erre a lépésre. Románia vadászgépeket küldött a levegőbe, miután egy drón megsértette a légterét egy orosz támadás során az ukrán határmenti infrastruktúra ellen, közölt a Román Védelmi Minisztériumra hivatkozva a Reuters hírügynökség. 2 megyében fedezékbe kellett vonulni. Az Ukrajnával 650 km hosszan határos Európai Uniós és NATO tagállam Románia területére többször is orosz drón töredékek hullottak, miközben Moszkva megtámadta az ukrán kikötői infrastruktúrát a Duna túloldalán. Lengyelország is légtérzárat rendelt el ekkor. A Fehérház és Moszkva titokban egy olyan javaslaton dolgozik, amely véget vetne Oroszország Ukrajna elleni háborújának, jelentette az Axios oknyomozó portál. Egy meg nem nevezett amerikai tisztviselőre hivatkozva azt írták, Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Kirill Dmitriev orosz megbízott részletesen megvitatták a 28 pontból álló béketervet. Utóbbi optimistán nyilatkozott, mondván úgy érzik, az orosz álláspontot most valóban meghallják, ami korábban szerinte nem így volt. A titkos béke megállapodás állítólag Ukrajna békére, Európa biztonságára, biztonsági garanciákra, valamint az Egyesült Államok jövőbeli kapcsolataira összpontosít Kijevvel és Moszkvával. Megjegyzik, egy budapesti békecsúcs továbbra sincs tervben. Az európai politikai életet egy szélsőségesen keresztényellenes liberális mainstream uralja, ami tovább növeli a magyar nemzeti kormány felelősségét az üldözött keresztények védelmében és segítésében, jelentette ki az ezzel foglalkozó Red Wednesday rendezvényen a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter rámutatott, a világ más pontjain ráadásul a keresztény közösségek egy jelentős része fizikai üldöztetésnek is ki van téve. Magyarországnak fontos partnere Tájföld a dél-kelet-ázsiai térségben, ezért a kormány támogatja az Európai Unió és Tájföld közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötését, írta Szijjártó Péter a Facebookon. Arról számolt be a táj kollégájával folytatott egyeztetését követően, hogy bár a dél-kelet-ázsiai országban az elmúlt időszakban több kormány és miniszterváltásra is sor került, a kétoldalú együttműködés intenzitása ettől nem csökkent. Mostantól évente beépülő jelleggel 20 milliárd forint többletfinanszírozás biztosít a kormány képalkotó diagnosztikai, ultrahang CT és MR vizsgálatokra, jelentette be az egészségügyi államtitkár. Tagács Péter azt mondta, emellett 2 lépcsőben 40 milliárd forint értékben szereznek be nagyértékű képalkotó diagnosztikai eszközöket, a cél a várólisták radikális csökkentése. Megjelent a felhívás, a vidéki vállalkozások beruházásait támogatja a Demján Sándor 1 plusz 1 program új üteme, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. Ez a vidéki legalább 5 fős feldolgozóipari vállalkozások beruházásait támogatja 20 milliárd forintos keretösszeggel. A kormány célja, hogy növeljék a hazai kis- és középvállalkozók termelékenységét, versenyképességét és a technológiai felkészültségüket. A hazai borvidékek közül a tokai a legnépszerűbb a magyarok körében, míg második az egri, a harmadik pedig a villányi, derült ki a csodásmagyarország.hu online felméréséből, amely részleteit a Visit Hungary közölte az MT-vel. A válaszadók többségét elsősorban a természet közelsége és a kirándulási lehetőségek csábítják egy borvidékre, de sokakat vonzanak a kóstolók és pincelátogatások, valamint a wellness és gasztronómiai programok. A 10 éve meghirdetett vajdasági gazdaságfejlesztési program keretében mostanra csak nem 200 milliárd forintnyi beruházás jött létre a helyi magyarság támogatása érdekében, ismertette Magyar Levente. A külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebookon arról számolt be, azért volt erre szükség, mert a vajdasági magyarságot gazdaságilag, üzletileg, egzisztenciálisan meg kellett erősíteni. Végül az időjárásról. A folytatásban a változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk majd. Aztán mindenütt megvastagszik a felhőzet, kisebb-nagyobb csapadék több helyen is előfordulhat. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben pedig 9-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazin műsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban egy művészt, Madarasi Istvánt ismerhetjük meg. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat, Sasadról vagy más néven Farkasrétről. Egy ötvös és szobrászművészhez jöttünk, Madarasi Istvánhoz. Ő Kossuth díjat kapott 2019-ben. A világi és a szakrális témákat egyaránt ötvözi a művészetében. Rézlemezzel dolgozik, vörös rézlemezzel. Áder János köztársasági elnöktől kapta a Kossuth díjat, és az indoklásában az állt, hogy Madarasi István ötvös és szobrászművész részére a szakrális és a profán értékek kapcsolatát tükröző, nemzetközileg is elismert alkotó művészete, a kisbasszikától a monumentális köztéri szobroktól az ötvös művészeti alkotásokon át a restaurációs és rekonstrukciós munkáig terjedő kivételesen gazdag életműv elismeréseként. Hogyan is kezdődött a pályafutása? Már édesapja és apai nagyapja is művész volt. Édesapja Madarasi Walter, szobrászművész, anyai nagyapja pedig Kavecki Zoltán, festőművész és grafikus. Gondolom, hogy az édesapja műhelyében nőtt fel. Mit látott, milyen szobrokat készített az édesapja?
Hát, mint ahogy Kegyed is említette, műteremben nőhettem föl. Nagyon sok mindent láttam. Az édesapám nagy plasztikával is és kis plasztikával is egyaránt foglalkozott. Láttam, amikor érmet rajzol, érmet tervez, érmet készít. Láttam azt, amikor más szobrokat mintáz, és láttam azt, amikor nagy szobrot, többek között így a Debreceni Egyetem előtt, meg Szegedre készíthetett teljes alakos, hagyományos módon, tehát mintázott és bronzba öntött szobrot. Tehát ez számomra meghatározó volt. Indokolt voltam egy kicsit, hogy a pályám az erre felé mehessen tovább.
Adott önnek esetleg mintázni valót, készített szobrokat agyagból gyerekkorában, nem?
Volt ilyen is természetesen, de láttam azt, hogy ő hogy mintáz, sőt bevont a mintázásban, segítettem neki a mellszobrokhoz agyaggal fölrakni a szobor alapjait, úgyhogy ez biztos, hogy a pályám során meghatározó tényezőként szerepel. Ahogy mondtam előjáróban, műteremben nőhettem föl, tehát az a atmoszféra, az a levegő, az a hatás, ami ott ért, az meghatározó volt a pályámon. Én kisgyerekkoromtól kezdve sokat rajzoltam, részben nagyon késztetni nem kellett. Tehát a látvány az önmagáért beszélt, az atyai példa, a nagyapai példa, aki grafikus is volt, de mint minden képzőművészeti tevékenységnek az alapja a rajz. Rajz nélkül nincs semmi ezen a pályán, úgyhogy megtanultam tőle is a rajzolást, és aztán később, mikor a gimnázium, a művészeti gimnáziumba kerülhettem, ott ez még jobban kiteljesedett.
Tehát akkor az úgynevezett kisképzőbe járt.
Igen, igen. Ott először üvegszakon tanultam, üvegszakra vettek föl, aztán második évben átmehettem az ötvös szakra, és ott folytathattam. Ez is egy apai példa volt, mert az édesapám dolgozott rézlemez munkákat is kapott, megbízást, és ennek megfelelően rézlemezzel való bánás, rézlemezzel való munkálkodás, ez is belém ivódott, vagy láttam, hogy hogy csinálja, és kedvet kaptam ehhez, és aztán az ötvös szakon folytathattam a gimnáziumban munkámat, én ott szakmunkás vizsgáztam, és aztán utána mentem a főiskolára, szintén ötvös szakra.
Olvastam, hogy nem vették fel rögtön, és egy évig restaurátor volt.
Igen, mai nap folyamán egy barátommal együtt egy beszélgetés kapcsán ennek a előszele megütött, hogy érettségi után rögtön nem vettek fel a főiskolára, csak a második felvételére, és egy évet volt módom a Magyar Nemzeti Múzeumban dolgozni, mint restaurátor. Ez a pályámnak egy alapját adhatta meg, mert a múzeumban olyan tárgyakat foghattam a kezembe, mint akár a honfoglaláskori tarsolylemezek, az annak a kornak, de a római kort is említhetném, vagy a későbbi korokat is, vagy a korábbi korokat is, ami a Nemzeti Múzeum anyagát szolgálta. Ezekről többször volt úgymód másolatot is készíteni, ebbe is részt vettem. Tehát egy olyan közegbe kerültem, ami a pályámnak egy részének az alapjait képezhette.
Rögtön a rézlemez megmunkálással kezdte?
Hát az ötvös szakon nem csak a rézlemezt, anyag megmunkálásnak a módozatait tanulhattuk meg, és sajátíthattuk el, ami aztán a későbbiek során a pályámnak az alapját képezte. De hát megtanultuk ott az ezüsttel való munkálkodást, sőt az arannyal való munkálkodást is. De hát én a vöröslezet választottam úgymond szent anyagként, és a pályám során a alkotások 90%-a az rézlemez munkával történik. Itt ebben benne van a restaurálás is, benne van az új munkák készítése is, és hát ennek megfelelően az anyag szeretetet ott belém oltották.
Hol találkozhatnak a hallgatók a munkáival? Budapesten, vagy akár Heves megyében?
Elsősorban Budapesten. Hát kezdjem akkor talán az előbb említett restaurálásokkal. Volt szerencsém a Tatabányai Turulmadárnak a felújításában részt venni, még az édesapámmal, az öcsémmel együtt. Itt elsősorban művészeti vezetést kellett vállalnunk. Ugyan annak lehetősége számomra adatott, hogy a Tatabányai Turulmadárnak a fejét és a fején levő koronát, ami mábor után elveszett, tehát nem maradt meg, ezt rekonstruálni kellett, és egy új koronát kell, egy aranyozott új koronát kellett a madárnak a fejére tenni. De láttam azt, hogy az akkori művész, aki ezt csinálta, rézlemezből milyen konstrukciót épített hozzá, és egyáltalán az egésznek a szerkezete hogy lett kialakítva. Ez is fontos része lehetett a munkámnak, a másik pedig a kúria tetején, akkor Néprajzi Múzeum tetején lévő hármas lovasszobornak a restaurálását is a Tatabányai Turulmadár elkészítése után véletlenül, mint referencia munkát megkaphattam ezt. És ez szintén rézlemezből Senyei Károly alkotása, három ló, egy régi romai stílusú kocsináló nő szabadságot szellemesíti, vagy szimbolizálja. Jobb kezében egy fáklyával, fölfelé tartó fáklyával, a bal kezében pedig egy olajágat tart. És áll ezen a kocsin, római stílusú kocsin, ahogy az előbb említettem. Ez rézlemezből van. Most az időjárás viszontagságai miatt a réz és a vas nem szereti egymást, elektrolízis keletkezik, gyakorlatilag a vas szétbomlik. Tudták ennek a kémiai folyamatát, de nem építették be azt a közbülső elemet, egy ólomlemezt, ami megakadályozta volna azt, hogy ez a károsodás megtörténjék. Érdekes, hogy a Tatabányai Turulmadárnál helyenként ott volt az ólomlemez, de ahol nem volt ott teljes mértékben a vásszerkezet tönkrement, és ott is egy új konstrukciót, egy új vásszerkezetet kellett építeni. Ugyanúgy itt is a Néprajzi Múzeumi, vagy kúria tetején álló lovasszobornál a vásszerkezet több helyen károsodott, ezeket ki kellett cserélni, és utána úgy visszaépíteni, hogy az további 100 évre is nyugodtan ott maradhat a épület tetején, a Haussmann által tervezett épület tetején. a szobor belsejét meg kitöltötték szurokkal, sódárral, homokkal. Ezeket mind én megszüntettem, ugyan több évi munkával. Itt volt nálam a házamnak, vagy a kertemnek a egy részébe egy szalátlit kellett építeni ahhoz, hogy én ezt itt meg tudjam, mert ott a az épület tetején ennek a restaurálását elvégezni, és darabokra szedését csak annyira lehetett, hogy ide lehessen szállítani. Itt további darabokra kellett szétszedni, ezeket az előbb említett fölösleges anyagokat eltávolítani, a vasakat kicserélni, és aztán visszaépíteni mindent. Én egy 3-4 évet dolgoztam ott fönt két munkatársal együtt az épület tetején, hogy ez bontható és leemelhető legyen daruskocsi, 34 méter magasan van az épület tetején, és a ide szállítás után, ahogy az előbb mondtam, további darabokra lett szedve. A lukak, amit 56-ban okoztak a lövöldözések, ott a téren azokat be kellett foltozni. Egyszer volt ugyan már restaurálva, tehát az idő azért csak károsította. Akkor, amikor nagy szél volt, akkor fent nem is lehetett dolgozni az épület tetején. Olyan légáramlás volt ott, hogy az nem volt lehetséges. Úgyhogy azért kértem annak a lehetőségét, és tettem lehetővé itthon a kertbe való, szaletlibe való elhelyezést, hogy ezt itthon nyugodt körülmények között lehessen elvégezni.
Veszprémben van egy nagy szobra, több mint 3 méter. Mit ábrázol?
Volt nekem egy kiállításom Veszprémben, a Piarista templomban. Akkor ezt Kozánszky Rihárd, meg a veszprémi érsek úr és a Gizella Múzeumnak az igazgatója nyitotta meg, de a Főszékes Egyház, a Szent Mihály templomnak a plébánosa nem tudott apát, plébános úra nem tudott eljönni erre a kiállítás megnyitóra más irányú elfoglaltság miatt, viszont egy veszprémi barátommal üzent, hogy szeretne velem találkozni. Csak egy erre megbeszélt alkalommal én lent járhattam ezzel a barátommal, és találkoztam az apát úrral, akit báratlan ért, hogy végül is ismertük egymást, szüleimnek egy nagyon jó barátait temetteik, és a temetésen egy nagyon szép nekrológot mondott meg a gyászmisén, és én ezt megköszöntem akkor neki a én szüleim nevébe is, akik akkor már nem éltek. Mindenesetre ez az antré, ott a plébániai hivatalban éppen a születésnapjára estünk be barátommal, meglepő volt. És akkor ő föltette nekem a kérdést, vagy elmesélte a történetét, hogy ő 10 éve szeretne egy Szent Mihályról szóló szobrot a városnak ajándékozni, hogy elvállalnám ennek a szobornak az elkészítését. Gondolhatja, hogy egy ilyen kérdés föltevése mit okoz, most idézőjelben az emberbe a fejem tetejétől a lábúja, még egy ilyen pozitív borzongás fogott el, és hát nagyon megörültem a kérdésnek, és egy kis modellt készítettem, amit aztán a plébános apát úr kitett a templomba adakozás céljával. Aztán kijelöltük, megkerestük a helyét a városba, hogy hol lehetne ez. A város főterét választottuk ki, természetesen a városvezetéssel együtt, és pár év kellett ahhoz, hogy ez realizálódhasson, és sajnos csak egy év állt rendelkezésemre, vagy alig egy év állt rendelkezésemre, hogy ezt elkészíthessem. 2017-ben volt ez a szoboravató. Ez egy Szent Mihály arkangyalt ábrázol, ahogy egy 5 tonnás kövön kőre ráfektetett ördögön tapos, az angyal a városháza felé néz. Innen lehet fölmenni a várba, tehát egy nagyon jó helyet találtunk, mondom, a városvezetéssel együtt, polgármester úrral és a kultúrosztály vezetőjével és az apát úrral, hogy ez tényleg a forgalom középpontjába kerülhessen. És számomra egy mérföldkő volt a munkásságom tekintetében, hogy ez megvalósulhatott.
Más mérföldkő is volt az életében. találkozott II. János Pál pápával, sőt, neki ajándékozták a Kizellát és Szent István ábrázoló szobrát. Hogyan jött létre ez a találkozás?
Volt egy kiállításom a Stefánia palotába. Ezen a kiállításon részt vett Mádl Ferenc már megválasztott, de még nem beiktatott köztársasági elnök úr és a felesége. Én régóta ismertem őket máshonnan családi körből. Ott elhangzott az, hogy milyen jó lenne, hogyha ez a két szobor, ami a hátunk mögött állt, Szent István és Gizella, hogyha ez Rómába kerülhetne. Hát így ez Csurkovics Tibor hangoztatta el, aki a kiállítást megnyitotta, és akkor elnök úr föltette a kérdést, hogy volna lehetőség arra, hogy amikor ő az első útjára megy Rómába, szentségéhez, hogy elvinné ajándékba. Hát az előbb említett kérdés a fejem tetejétől a lábúja, amíg ez a pozitív borzongás ott is elért, és ennek a megszervezése nyilván egy pár hónapba tellett, de végül is elkészült, töltfadobozokat kellett készítenem a már meglévő szobrokhoz, hogy az ajándék kellőképpen legyen méltó helyre kerülve, tálalva, és aztán így került sor arra, hogy ezen a találkozáson én részt vehettem 2000 szeptemberében, háromnapos utazás és ott tartózkodás keretében több programmal, és egy nagyon szép ajándékozás Szent II. János Pál pápa fogadószobájába. Ennek olyan értelmű volt előzménye, hogy én akkor találkoztam vele másodszor, amikor Budapestre jött 91-ben, én akkor fejeztem be a Szent István Bazilika szentélyébe levő kandelábereknek a restaurálását, falikaroknak is kandelábereknek a restaurálását, és elutazása előtt egy szentmisét tartva, szentmise után végment a templomba, és akit elért a padba, kezet fogott. Én másodiknak állhattam a padba, így volt szerencsém vele kezet fogni, és a gyűrűjét megcsókolni, és a szemünk találkozott. És nagyon érdekes, hogy ezen a római Vatikánba való találkozás, amikor két szobrot átadtuk neki, a szemünk ugyanúgy találkozott, bár ő már betegeskedett akkor, de a szem az, a lélek tükre, az találkozott.
Mielőtt beszélnénk a Dante isteni színjátékhoz készült 100 darab képszobráról, azelőtt beszéljünk ezekről a nagy plasztikákról, ugyanis azok másféle alkotások. Tehát hogy kell ezt elképzelni az olvasóknak? Mutassunk be egy szobrot, hogy milyen színű, hogyan készíti, hogyan történik egy szobornak az elkészítése. Kezdjük az elejétől, gondolom megtervezi papíron.
Természetesen rajzok is készültek erről, ahogy beszéltünk előbb erről a Szent Mihályról. Lerajzoltam, és utána én szeretek rögtön anyagba dolgozni. Vázlatok után megcsináltam ennek a kis modelljét, egy az ötös léptékű.
Miből készíti a modellt?
Szintén vörös részlemezből hegesztve, gondolva arra, hogy ha ezt nagyba kell elkészíteni, hogy akkor ennek mi a menete, mi az útja, módja. Ennek a kis modellje jelenleg a Farkasréti Mindenszentek templomába áll. Ezt elkérték, illetve megvásárolta a templom számára a korábbi plébános úr, és ez a kis modell hosszú ideig a Szent Mihály, Veszprémi Szent Mihály templomban volt kitéve adakozás céljára. A megrajzolt figurák alapján elkészítettem először az ördögöt, abba a formába, mint ahogy valakire rátaposnak, hogy akkor hogy kell neki azon a kövön feküdni, hogy kell annak a testét megformálni. És utána építettem rá az angyalt. Először kicsibe, és a modell alapján aztán nagyba meg kellett tervezni ennek a vászszerkezetét, hogy legyen a kőbe lukakat kellett fúrni. Ahogy mondtam, egy 5 tonnás kövön áll. Az 5 tonnás kő legelőször ide került hozzám a kertbe, és itt formáltam meg mindkét figurát, hogy elhangzott 3 méteres, az egyik 3 méteres, a másik. És egy ellenséget legyőzni csak egy dinamikus mozdulattal lehet. Ennek a dinamikus figurának a kézmozdulatai, a lábtartása, a test megformálása, ez elég komplikált, nehéz, de hát az anatómiai tanulmányaim során a csontrendszernek, meg a test fölépítésének a megismerésével sikerült ezt a figurát is olyanná tenni, hogy azt, amit egy ilyen angyalnak szükséges kialakítani a test mozdulataival, azt úgy érzem, sikerült megoldani. Elég mozgalmas ez az egész. Vörös lézlemezből lett hegesztve. Egy teljes figura, csak hozzá kellett tenni a szárnyakat, kézben tartott kardot, a másik kezébe pedig egy dárdát, amit beledöf az ördögbe.
Honnan tudjuk, hogy ő Szent Mihály, milyen jellemzői vagy attribútumai vannak, milyen kellékei vannak?
Az attribútumai elsősorban a kard, másodszorban a lándzsa, és hát az arckifejezés is és a tartás is egy jellegzetes motívuma, illetve hát a szárnyak, a szárnyas angyal, arkangyal formájába kellett ezt megcsinálni, elképzelni, és ennek alapján lett megépítve a konstrukció, és aztán konstrukcióra a borítás került rá. Mint ahogy látja, a szárnyak is elég mozgalmasak. Nem volt könnyű feladat, de úgy érzem, hogy sikerült úgy megoldani, hogy ezt a arkangyali tevékenységet, amit ő folytat, hogy az sikerült kifejezni úgy, ahogy kell.
A bal lábában az erő, amint rátapos, emeli a jobb karját a kardjával is, hogy rásújtson.
Hát ahogy az előbb említettem, ez a mozdulat szükséges volt ahhoz, hogy azt az erőt megfelelő módon jelképezve megpróbálja az ellenséget legyőzni.
Az ellenség ilyen félkörívbe hajolt, itt a lábait feltartja, itt pedig elől szintén a...
Igen, a sátáni szárnyak. Ráfeküdtem erre a kőre. Kipróbáltam azt, hogy a testnek milyennek kell lennie ahhoz, hogy ezt a fajta erőt, amit az angyalnak le kell győzni, hogy az milyen szenvedésen mehet keresztül. Hát hasonló módon, de mondjuk nem akarom Fadruszra emlékeztetni magam, a szobrászra, aki a szegedi Domba levő Krisztus szobor megmintázása érdekében fölkötötte magát egy keresztre. Azért, hogy azt a szenvedést, amit Jézus a keresztfán el kellett, hogy viseljen, hogy azt átélve tudja úgy megmintázni a testet és megformálni a testét, hogy azon érződjön az a szenvedés, az a kín, amit Jézusnak el kellett szenvedni a kereszten.
És ha visszatérünk a Szent Mihály arkangyalra, akkor hogyan készült? Mert nagyon látványos a ruhája, tehát a szárnya az lebeg a levegőbe.
Páncélvértje van, és egy erőteljes szoknya van rajta. Vörös lemezből lett ez domborítva, minden része úgy elkészítve, mint ha valóság lenne, de ugyanakkor azt az erőt, amit az előbb említettem, azt sugározza. A páncél is adja az erőt, és az egész testtartás a szárnyakkal együtt kell, hogy ezt sugározza. Legelőször a vászszerkezetet kellett megépíteni, és aztán utána lett úgymond a teste kialakítva, és aztán a végén a ruha rátéve, meg a páncél rátéve.
A fejét, az arcát az külön készítette?
Igen, de ezt is anatómiailag úgy, hogy az a tartás az benne legyen, ami az erősugárzásához feltétlenül szükséges. Egy nagy hajjal ábrázolták őt annak idején, ezeket fényképről, meg régi metszetekről lenézve rajzoltam és alakítottam ki végül is a saját technikai megoldásaimra vonatkoztatva.
Gondolom, hogy darabokban szállították a helyszínre.
Nem egészen. Az ördög volt külön, és az angyal volt külön. Külön szállították a követ először oda, aztán elhelyezték, és én utána teherautóval vitték le darus kocsival emelték innen ki a kertből, vitték le, és aztán ott lettek a szárnyak fölhegesztve. Napot kellett dolgoznom azon, hogy ez úgy összeálljon, hogy a végleges formát adja.
Itt a műteremben, illetve a lakásban, ahol vagyunk, több szobrot is mutatott, szintén vörös részből vannak. Szent István királynak a fejét mutatta, egy fuvalázó lányt mutatott, szenteket. Ezek kisebb méretűek, körülbelül 1 méter magasak, 1,20 méter magasak. Van egy megrendelés, akkor hogyan lát neki egy munkának?
Van, amikor megrendelés, és akkor egy adott helyre, adott módon kell elkészíteni. Előbb említette az obaás lány figurát. Története van mindennek, minden szobornak. Így az obaás lány figura is egy 5 fős figurás kompozíciónak az egyik darabja, mert készült egy fagottos figura, egy obaás és egy fuvolás lányfigura. A fagottos egy férfi, az obaás és a fuvolás lányfigura. A 5-ös az úgy alakult volna, de aztán nem lett befejezve, hogy lett volna még egy kürtös és egy klarinétos. Oromszegi Otto barátom látta kiállításomat Nagyszenken a kastélyba, és ott volt egy, több szobor is volt elhelyezve, többek között egy Széchenyi is, amelyet aztán Nagyszenki kastélynak ajándékoztam. Tehát ezeket látva ő megkeresett ismeretlenül telefonon, hogy ő ír egy fagott történeti könyvet, ami unikális, és ennek a címlapjára rajzoljak egy fagottos figurát. Akkor azt mondtam, hogy gyerekkoromban nagyon sokat jártam, szüleim elküldtek, hogy menjek a vasárnapi matinékre a Zeneakadémiára, és ott Lukin Lászlónak a bemutatásába hangszereket is meg lehetett ismerni, és a fagottnak a hangja nekem nagyon megtetszett. Úgyhogy ezért is volt öröm számomra, hogy ez a fagott művész, fagottónak becézett barátom, később lett barátom, megrendelte tőlem ezt a figurát, amelyet aztán a Zeneakadémiának ajándékozott. Gyakorlatilag ez a Zeneakadémia tulajdona, a fagottos. A obaást és a fúlást azt később készítettem el részlemezből, hegesztve, hogy az előbb elmondtam, az angyalnál is, meg más figuráknál is részlemezből hegesztve készülnek.
Térjünk át a Dante Isteni Színjáték című művéhez készült szoborképekre. Ez a furcsa kifejezés, ez olyan műveket takar, amiknek egy 25x25 cm-es vörös rézlemez az alapja, és erre készül maga az alkotás. És ezek gyönyörűek, mondhatni, mint egy ékszer olyan, mert színesek. Most ez is egy nagy különlegesség, ez az egyik védjegye az ötvösés szobrászművésznek, hogy színesek ezek a vörös rész képek. Ő magát úgy definiálja, hogy tűzecsettel fest, tűzecsetnek nevezi a hegesztőpisztolyt. Rengeteg kísérletezés során találta meg, hogy melyik szín mikor jön elő. Hogyan is van pontosan ez a tűzecsettel való festés?
Nagyon régen azáltal, hogy részlemezbe dolgozom, a hegesztés technikájából adódóan, ott, ahol hegesztem az anyagot, ott elszíneződik az anyag. És úgy gondoltam, hogyha a natúr lemezen ez elszíneződik, hogy ezt sokkal jobban ki lehet hozni a színeket, érzékeltetni, láttatni lehet a színeket, hogyha lemezt én fölcsiszolom, fölpolírozom. A vélt gondolat igazzá vált, akkor, mikor a lemezeket fölpolíroztam, és ennek megfelelően sokkal intenzívebben tudtam láttatni a színeket. Tehát hővel érhető el. A szivárvány összes színe a rézlemezben benne van. Sok-sok gyakorlás és próbálkozás után sikerült ezeket úgy kikísérletezni és megtalálni, hogy ezt már tudom úgy használni, hogy célirányosan hol milyen színt szeretnék, ennek megfelelően hevítem, illetve formálom a tűzecsetet. Dante Isteni Színjátékát említette az előbb. Ennek is története van. 2010-ben kaptam egy meghívást Firenzébe, a Dante Múzeumba, hogy csinálhatok ott egy kiállítást. Én korábban foglalkoztam Dantéval, 94-98-98-ban, még 2000-ben meghívottja voltam a Ravennai Dante Biennáléknak. Ott kapukat tervezhettem.
Dante művéhez.
Dantéről van szó, ezért a pokol kapuját, 94-ben a purgatórium kapuját, 96-ban és 98-ban a paradicsom kapuját készítettem el kis modellbe, 1:10 léptékbe, 40x60 centis nagyságba. Itt volt talán szerencsém legelőször használni ezeknek a színeknek a megjelenítését, ezeknél a kapuknál, és akkor, amikor a Dante Múzeum hívott kiállításra, 2011-ben valósulhatott meg legelőször. Akkor úgy gondoltam, hogy az a kiállító tér, ahol ezeket kiállítanák, olyan kicsi, hogy egyszerre csak egy tétel, az énekek szerint a pokol 34 képe fér el, nem több. Ahhoz, hogy az ember megértse Dantét, Dantének a művét, az isteni színjáték művét, többször kell elolvasni ahhoz, hogy ezt rajzformájába először, aztán később a saját technikám alapján részlemezbe meg tudjam készíteni, vagy el tudjam készíteni, ahhoz idő kellett. Egy év kellett ahhoz, hogy én ezt pokol 34 képét elkészíthessem. Volt egy kiállítás, erre elkészült a Dante szobra is, amit a múzeumnak ajándékoztam, ez vélhetően ott látható. A 2013-ra visszavártak, 2 éven volt arra, hogy tovább olvassam az isteni színjátéknak a purgatóriumra vonatkozó énekek szerinti megformálását, és 2016-ban került sor a 3. kiállításra, ami a paradicsomnak a képeit illeti. A purgatórium és a paradicsom 33 énekből áll, ennek megfelelően énekek szerint készítettem el ezeket a 25x25 centis képeket. Figurálisak, a purgatórium képein, a 33 képen kb. 150 figura van, és a paradicsomnál pedig kb. 250 figura. Az érdekessége az, és a különlegessége talán az, amit Kegyed is említett, oxidációs eljárás, a színezés. Pokolnak a képei sötétek, szürkék tónusában, csak az exponált rész van színessé téve, ami a mondani valót illeti. Itt például a föld középpontja, és éppen kinyitott az utolsó kép, 34-es, és a purgatórium, mivel tisztító tűzről van szó, a narancssárgák, pirosak, sárgák a dominánsak. A paradicsomnak a képei pedig az ezüst és az arany. Előbb nem említettem azt, hogy a szivárvány összes színe mellett az ezüstöt és az aranyat is ki tudom hozni a tüzecsettel.
Gyakorlatilag úgy néz ki ez a paradicsom, mint egy rokokó ékszer, most hirtelen ez jutott az eszembe, mert olyan díszes és olyan színes és olyan harmonikus, olyan kis figurák vannak benne.
Volt ebből idehaza is kiállítás, először a Dunapalotába, aztán az olasz intézetbe, ahol kivetített képekre Szakcsilakatos Béla és Kati Horváth Lajos improvizáltak. Ez egy különleges este volt számomra is, és emlékezetes marad. A 16-os olaszországi firenzei Dante Múzeumban való bemutatás előtt ki lett állítva itt a Párbeszédházban az összes kép. Tehát ez a 100 kép megtöltötte azt a termet, amit korábban templomnak szolgált, ma kiállítótérként. Jobb oldalt a pokol, bal oldalt a purgatórium, a szentélybe pedig a paradicsom képei lettek elhelyezve. Erre az alkalomra fölkértem Horváth Márton Levente orgonistát, orgonaművészt, hogy írjon egy 3 tételes művet a Dante isteni színjátékára, ami ott lett először előadva, valamivel több mint fél órás műről van szó, amelyet ő több helyen játszott részleteibe is, Mátyás templomba, Zeneakadémián, és egyszer kaptunk egy meghívást Rómába, egyik templomába, ahol nagyon jó orgona állt rendelkezésre, ott a vetített képes előadást a zenével, a festéssel, az orgonaművel a szerző eljátszhatta.
Most mind dolgozik?
A művész sose alszik, vagy legalábbis keveset alszik, mert mindig van olyasmi, ami mozgatja a rugóit. Többek között van egy monstrancia tartó, amit itt a Szent Farkaséti Minden Szentek templomába kell készítenem. Egy onyxból esztergályozott, onyx kőből esztergályozott talp és nódusból áll, a tetején egy aranyozott lap, amire aztán a monstranciát áteszik. A különlegessége az lesz, hogy a négy evangélistát fogja ábrázolni a fogó rész négy oldalról, egy-egy kb. 18 centi nagyságban. Hát ez az egyik, amin dolgozhatom. Másodszorban van egy érem, amit be kell fejezzek. Volt egy szoboravatom Firenzébe, Samuel Weiss Ignácról mintázott szobornak az ötödik példánya készülhetett el Firenzébe, a ottani legrégebbi kórháznak az udvarára lett felállítva. Ez egy Lelenc kórház volt annak idején. Az épületet Brunelleschi tervezte, aki a dómnak a kupoláját is. Ez a kórház, ahogy mondtam, Lelenc kórház volt, akkor a gyerekeket ide adták be, mint ahogy ma az inkubátorba hagyják esetleg a kórházak ajtajába, és ma múzeumként és szociális gyermekintézményként szolgál ez, és Erika Emma Forodré, magyar származású grófné, aki a kultúra jegyében tevékenykedik Magyarország és Olaszország, illetve Olaszország és Magyarország között. Ő szorgalmazta azt, hogy ez a Semmelweis szobor oda kerülhessen. Most ennek a szobornak története van. A magyar szobrászat történetében egyetlen és páratlan, hogy Rozivál László professzor úr 2015-16-ban írt a világ összes nőgyógyászati klinikájának egy levelet, melyben az áll, hogy Magyarország szívesen ajándékoz az illető klinikának egy szobrot, mellszobrot, vagy jobban mondva mellszobrot, domborművet, egész alakos nem, ott, ahol igény van rá. És pedig Semmelweis az egyik legismertebb magyar származású orvos, az anyák megmentőjeként írd és mond ez ideig, 18-tól, amikor 200 éves születési évfordulója volt, attól kezdve máig 26 vagy 27 opusz született. Ahogy mondtam, a magyar szobrászat történetében az egyetlen, és hát ennek megfelelően több magyar szobrásznak, sok magyar szobrásznak, művésznek adott lehetőséget alkotásra. Így volt nekem szerencsém az elsőt elkészíteni Teherán nőgyógyászati klinikájára, a második változat az Prágában van, a harmadik Tokióban, a negyedik van itt Budapesten, Avicenna College-ba, és az ötödik lett felállítva most június 4-én Firenzében. A Teheránin miniszterelnök úr húzta le a leplet a szoborról, a Tokióin pedig a császárné volt a felavató, aki a mindenkori császárné, a ottani Vöröskeresztnek a patronusa. Ezeken jelen lehettem, hogy megtiszteltetés számomra mai napig mindegyik szobornak az elhelyezése, és úgy gondolom, hogy ez nem csak az én örömöm, hanem az országnak is a dicsősége, hogy ilyen módon szobrot állíthatott az egyik legnagyobb magyar származású orvosnak a tiszteletére.
Milyen szobrokat mutat még be a hallgatóknak?
2019-re készült el Hunyadi János szobra Belgrádba. Ennek az előzménye, hogy előtte 5 évvel Nárai Szabó Gábor föltette nekem a kérdést professzorok Batthyány köréből, hogy mibe kerülhet egy Hunyadi szobor. Vissza kellett kérdezzek, hogy miből, hova, mekkorába, és a többi, és a többi. Úgyhogy egy komoly tervezés előzte meg ezt, és természetesen tárgyalások is a belgrádi műemléki hatósággal, mert akármilyen szobrot csak úgy elhelyezni nem lehet. Én ugyan jártam Belgrádban korábban, és ott van egy emlék, egy kő, egy viszintesen elfektetett kő, amin rajta van Hunyadinak a győzelme, Nándorfehérvári győzelem emlékére állítva, magyarul és szerbül a felirat, de nagyon szerettek volna egy hunyadi szobrot is. És akkor nagy tárgyalások köz sikerült megegyezni az ottani hatósággal, hogy a Zimonyi vízparti sétányon legyen ez a szobor elhelyezve. Ez gyakorlatilag egy harangtornyot jelképez, és harangtorony alatt áll egy gránit posztamensen Hunyadinak a 2 méter 35 centi nagyságú rézlemezből hegesztett és alkotott szobra. Fölötte a harangtorony belső felén ott van egy harang, fölötte pedig a harangtorony tetején egy 90 centi nagyságú aranyozott kereszt. Ez jelképezi a kereszténység megmentését, illetve a déli harangszót, amelyet pápa elrendelésére szólaltattak meg, hogy Hunyadi ott győzött. Az ábrázolás általam a Túróczi krónikából vett ábrázolást tartottam ennek legmegfelelőbbre kivitelezhetőnek. Ez a jobb kezében egy kardot tart fölfelé, a bal kezébe pedig a pajzsára támaszkodik. A metszetről is tudjuk, hogy Hunyadi egy ilyen hosszú, nagyhajú, nagybajuszú, markáns megjelenésű figura volt, és hát ennek megfelelően a páncélba lett öltöztetve. Úgy kell elképzelni, hogy felépítettem vörös rézlemezből hegesztve egy testet, egy férfi testet, melyet fölöltöztettem egy páncélruhába. És ennek megfelelően áll ott ennek a harangtoronynak a lábazatánál. A két köztársaság elnök 2019. júliusban, július végén avatta föl Áder János, illetve Vučić szerb köztársasági elnök jelenlétében lett ez a leleplezés egy nagyon szép ünnepség keretében. A másik szobor, amit említenék, szintén 2018-ban, amikor Semmelweis születési évfordulója volt, akkor a nőgyógyászati klinika kért tőlem egy ábrázolást valamit Semmelweissel kapcsolatban. És úgy gondoltam, egy nőgyógyászati klinikára sokadik Semmelweist állítani nem biztos, hogy szerencsés, és azt találtam ki, hogy két várandós anyát ábrázolok. Erzsébet és Mária találkozása, ez úgynevezett vizitáció. Tudjuk történelmileg, hogy Erzsébet időskora ellenére várandós volt Keresztelő Jánossal. Mária pedig akkor tudta meg, hogy várandós lesz Jézussal. Így a két nőnek a találkozása egy jelképes ábrázolás, a két figura, a két keze találkozik egymással. Éppen, hogy érintik, vagy majdnem érintik egymást, és ennek a posztamense egy svéd gránit, a háttere pedig egy hajlított üveg, amin egy Semmelweis idézet található, ami úgy szól, hogy tanításom arra való, hogy megmentsem a feleséget a férj, az anyát pedig a gyermeke számára. Ez Semmelweis Ignácnak a mondása volt. Szintén a vörösrézlemez színezve, oxidálva készült el, a nagysága pedig 1 méter 90 centis figurákból áll. A harmadik, amit megemlítenék, az a urológia klinikán álló Szent Liborius, aki védőszentje az urológusoknak. És ő püspök volt, hosszú ideig Németországban volt missziós tevékenységre hívva, és ott vesebántalmakkal szenvedett, és végül is megmenekült, de úgy gondoltam, hogy ennek az ábrázolása megrendelés volt természetesen a urológiai klinikának az előcsarnokába. Egy kinyitott könyv, ami a Bibliát jelképezi, beleaplikáltam 3 kertembe talált mészkövet, hogy a mesének a köveit ábrázoljam, és hát egy püspök süvegbe életnagyságnál egy picikét nagyobb formában, szintén részlemezből hegesztve ott áll az urológiai klinika előcsarnokában.
És milyen tervei vannak, mit szeretne még szoborba önteni?
Tervem 1000 évre van, csak gondolkozni kell, hogy mi az, amit meg tudok valósítani addig.
Budapesten voltunk Madaras István Kossuth Díjas ötvös és szobrászművésznél. Abból az alkalomból beszélgettünk vele, hogy megismerjük a művészetét, a vörösrész szobrait és a tűzecsettel festő művészt, aki hegesztő pisztolyával készít alkotásokat. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, 2025. július 16-án elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Fehér József és a szerkesztő Bercesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A remény és a reménykedés megnyilvánulása az Új Szövetségben címmel Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
A héber zsidó nyelvi eredetű fogalmakkal ellentétben a görög elpisz, illetve elpizó nem csupán a feszült várakozást foglalja magába, hanem a reménykedés tárgyát is. Ezért néhány helyen nem a személyes várakozást jelöli, hanem azt, amire várunk. Csak a jó várása tartozik a fogalomkörbe, míg a rossz, félelmetes dolgok várását nem jelölik e kifejezések. Krisztus eljövetelével a reménykedés alapja és tartalma megváltozott az ószövetségi helyzethez viszonyítva, ami eddig jövővárás volt, az most Krisztusban a hívők számára jelenné változott. Az üdvösség napjának jelenbeli ajándékait különösen Szent János evangéliumának prezentikus eszkatológiája hangsúlyozza erőteljesen. Vagyis Szent János evangéliumának nagyon sajátos, végidőkre irányuló hittani megnyilatkozásai. De az igazi beteljesedés még várat magára. A hívőket Isten a Krisztus halála által élő, azaz életet adó reménységre szülte újjá, erről értesít bennünket Szent Péter első levelének első fejezet 3. verse, vagyis Krisztus feltámadása behatolt a halálra ítélt emberiség világába, új lehetőséget hozva. Az új szövetségi reménység soha nem én központú, hanem Isten és Krisztus központú. Isten egyetemes országa áll a középpontban, amikor majd Isten lesz minden mindenben. 1. Korintusi levél 15. fejezet 28. versében olvashatunk erről. A feltámadás nem újra tovább élés testben, hanem az újjászületésben kapott élet kiteljesedése, ahogyan erről az 1. Korintusi levél 15. fejezete részletesen beszámol. Ennek megfelelően jelenti az elpisz a szabadítást. Ezt olvashatjuk a Tesszalonikiekhez írt 1. levél 5. fejezet 8. versében. Továbbá az elpisz jelenti a megigazulást, amiről a Galata levél 5. fejezet 5. verse ír, a feltámadást, 1. Korintusi levél 15. fejezet, az apostolok cselekedeteinek részei. Jelenti az elpisz továbbá az örök életet, Titushoz írt levél, Isten látását, Szent János 1. levele, Isten dicsőségét, Római levél 5. fejezet 2. vers és a Kolosszeiekhez írt levél 1. fejezet 27. vers. Ezeket, tisztelt rádióhallgatók, szemléljük meg, és szemezgessünk akár belőlük, vagy, amennyire időnk engedi, mindet nézzük meg, és vizsgáljuk meg behatóan, hogy valóban a szabadításról, a megigazulásról, a feltámadásról, az örök életről, Isten látásáról és Isten dicsőségéről van már szó az Új Szövetségben. A reményt nem a törvény cselekedetei alapján kapjuk, hanem Isten ajándékozó szeretetéből. 2. Tesszalonikiakhoz írt levél, 2. fejezet 16. verse, Kolosszei levél, 1. fejezet 23. verse. Szent Pál apostol azt mondhatja, hogy a szeretet mindent remél. A híres 1. Korintusi levél 13. fejezetében, illetve a Kolosszeiekhez írt levél 1. fejezet 5. versében. Az új szövetségi reménység az Úr érkezésének türelmes, fegyelmezett, örvendező várása. Még ha nyomorúságokat, szenvedéseket is kell kiállani a várakozás ideje alatt, mindez csak olyan, mint az újjászületés fájdalma, ahogy erről Szent Máté evangéliumának 24. fejezet 8. verse, vagy például a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezet 12. verse ír. A reménykedők megvigasztalt emberek. 2. Korintusi levél 5. fejezet 6. vers. A fegyelmezett várakozás megszabadít a világ vége számítgatásának kényszerétől, éberségre, imádkozásra, megszentelődésre serkent, és itt nagyon fontosak a szentírási helyek a maguk teljességében ezzel kapcsolatban. Az 1. Péter levél 1. fejezet 13. verse, a Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 14. verse, és az 1. János levél 3. fejezet 3. verse. Tehát éberség, imádkozás, megszentelődés a világ végével kapcsolatban erre serkent minket a remény. A reménység hitvallásához szilárdan kell ragaszkodni. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet 23. verse, és mindenkor tudnunk kell számot adni mindenkinek a bennünk élő reménységről. Ez a gyönyörű szentírási hely számomra mindig megragadó volt, az 1. Péter levél 3. fejezet 15. verse. Mindig legyetek készen arra, hogy számot adjatok a bennetek lévő reményről, de ezt szelíden, jó lelkiismerettel tegyétek. Az üdvösség reménysége ugyanis olyan, mint a sisak a fejen, ahogyan ezt szemléletesen a Tesszalonikiakhoz írt 1. levél 5. fejezet 8. verse bemutatja. Lelkünk számára szilárd, tartós horgony, Zsidókhoz írt levél 6. fejezet 18. verse, vagyis biztonságot és tartást, erőt ad.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. Műsorunk a 2025. november 12-i adásunk ismétlése volt. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
3 óra.